intolerancia és diszkrimináció a keresztényekkel szemben Európában, Janka Ferenc atya előadása a brüsszeli konferencián. Március 16-án az Európai Parlamentben megrendezett tanácskozáson egyetemi tanárok és a különböző országok EU parlamenti képviselői vettek részt. A konferenciát a zsidó származású Joseph Weiler professzor, a New Yorki Egyetem tanára nyitotta meg. A konferencián felszólalt Janka Ferenc atya, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának főtitkár helyettese is. Beszédének első részét ismertetjük, a második részt szombatesti adásunkban hallgathatják meg.
44 éves vagyok, Magyarország és az Európai Unió állampolgára. 44 évemből 22-t egy kommunista diktatúrában éltem le, ahol a keresztényekkel szembeni diszkrimináció az élet minden területén jelen volt. Ez a történelmi tapasztalat fogékonnyá teszi az embert a jelen problémák és tendenciák érzékelésében és értékelésében is. Beszámolómat, amelyben a keresztények hátrányos megkülönböztetéséről és a velük szembeni intoleranciáról lesz szó, a közép-keleti és a kelet-európai régióban úgy próbáltam elkészíteni, hogy a jelenségek összefüggéseibe, hermeneutikájába is bepillantást engedjenek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Kelet- és Nyugat-Európa közötti különbségek a turisták és az átlagos médiafogyasztók számára immár eltűnőben vannak. A felszín konvergenciája azonban csupán elfedi azokat a lényeges különbségeket, amelyek a mélyben lejátszódó folyamatokat jellemzik. Igaz ez a keresztények elleni intolerancia és diszkrimináció jelenségeivel kapcsolatban is. Ezeknek Közép-Kelet és Kelet-Európában egészen mások a történelmi előzményei, más a gazdasági környezetük, a kulturális és erkölcsi közegük. A történelmi háttérrel kapcsolatban csak egy nagyon hozzávetőleges statisztikai illusztrációt szeretnék bemutatni. Magyarországon a II. Világháború előtt az oktatási intézmények körülbelül 70%-a volt egyházi tulajdonban. A kommunista diktatúra 1%-ot sem engedélyezett. Ma körülbelül 7%-nyi lehet az arány. Ezek az adatok szimbolikusan jelképezik az egyházak, kereszténység korábbi virágzó közéleti szerepét, ennek brutális visszaszorítását és a keresztények mai viszonylagos életképességét. Ezek a számok azt is érthetővé teszik, hogy a keresztényellenes hangoltságú politikusok és újságírók közvetlenül a rendszerváltás után miért riogatták az embereket keresztény kurzussal, és például egy iskola visszavétele kapcsán miért gerjesztettek a helyszínen és a médiában kultúrharcba illő eseménysort. Gondoljunk Dabassárira. A tények összességében nem indokoltak semmilyen hisztériakeltést. Tendenciáiban azt gondolom, hogy ez a jellemzés alkalmazható a régió többi országára is. Közismert tény, hogy a rendszerváltás ennek a régiónak a gazdasági életét nagyon rossz állapotban találta. Jellemző volt az általános tőkehiány, nagymértékű eladósodás. Ebben a nehéz helyzetben a régió országaiban különböző megoldásokat kerestek, és néhol még keresnek arra, hogy milyen módon lehet az egyházak korábban nagyon jelentős tulajdonát legalább részben visszaszolgáltatni. Itt elsősorban nem valamilyen történelmi jóvátételről van szó, vagy volt szó csupán. Az egyházak újra szabadon meg akarták és akarják élni küldetésüket a társadalom és a közjó szolgálatának terén is. Oktatásban, az egészségügyben és szociális téren. A keresztény ellenes csoportok ebben a helyzetben újra meg újra kijátszották és kijátszák a pénzügyi kártyát. Különösen akkor, ha a választók figyelmét akarták vagy akarják elterelni általános gazdasági problémákról, vagy egyes szektorokban, például az oktatásban, a pénzhiányról, és megfelelő bűnbakot keresnek. Az sem zavarja vagy zavarta őket, ha beszámolóikban nem a pontos számokat mutatták be, és hazugságokat terjesztettek. A társadalmi háttérrel kapcsolatban fontos megemlíteni azt, hogy ezekben az országokban történelmi okok miatt több esetben is szorosan összeforrt a nemzeti identitás és valamilyen egyház. Például a katolikus Lengyelországban, Szlovákiában, Horvátországban, az ortodox Romániában, Bulgáriában és Szerbiában. Az egyházak társadalmi megbecsülése összességében ma is sokkal jelentősebb, mint a politikai eliteké. Annál furcsább, hogy a kereszténységgel nem szimpatizáló körök úgy gondolják, hogy ez a történelmi kapcsolat jogtalan privilégium, amelyet meg kellene szüntetni. Érveléseikben az állam és az egyház szétválasztásának elvét hangoztatják ugyan, valójában azonban az egyháznak a társadalmi életből való kirekesztése a céljuk. Keresztény szimbólumokkal ebben a régióban csak azért nincs problémájuk, mert ezt a kommunisták már több mint 60 évvel ezelőtt eltávolították a középületekből. Keresztény ihletésű kezdeményezéseket, például a vasárnap védelmére, igyekeznek nevetségessé tenni. Meg vannak győződve arról, hogy a vallásosság kizárólag a magánszférába tartozik. A kommunista diktatúra az oktatás, a tudományos és a művészeti élet minden területére rákényszerítette az ateista-materialista ideológiát. Az iskolai tankönyvek az Istennel, a hittel vagy az egyházakkal kapcsolatos témákat vagy megpróbálták elhallgatni, vagy torzképet alkottak róluk. Csak néhány problematikus mozzanatot ragadtak ki, például a keresztes háborúkat, a boszorkányüldözést vagy a galilei pert, és erre alapozták keresztény és egyházellenes propagandájukat. Egy magam korabeli embernek, ha meg akarja ismerni a kereszténység valós szerepét Európa gazdasági, tudományos, társadalmi és kulturális életének történetében, akkor először meg kell szabadulnia az iskolában belé súlykolt előítéletektől, és újra meg kell, vagy legalábbis meg kellene alapoznia az általános műveltségét. Az ateista korszakban kiképzett értelmiségiek, pedagógusok, orvosok, filozófusok, újságírók, művészek a rendszerváltás után többnyire ideológiai vákumba kerültek. A marxista ateizmusban csalódtak, a kereszténységről és az egyházról csak torz ismereteik voltak. Ez az ideológiát vesztett, hit nélkül felnőtt nemzedék máig hajlamosabb arra, hogy a kereszténységet gyanakodva szemléje, az egyház tevékenységét pedig eleve negatívan ítélje meg. Meglepőnek tartom ugyanakkor, hogy Nyugat-Európában, ahol nem volt kommunista diktatúra, a kereszténység társadalmi, szociális és kulturális szerepéről szintén keveset hallani. A médiában hangosabbak a marxista demagógiához hasonló érvelések, és néha az agresszív egyházellenesség. Kevesebb ideológiára és több objektivitásra, valódi felvilágosodásra lenne szükség itt is. Az oktatáson belül sajátos helyet foglal el az iskolai hitoktatás. Noha ennek helyzete és mértéke a régió országaiban nagyon különböző, általában elmondható, hogy a keresztény egyházak fontosnak tartják, hogy ennek a hitoktatásnak a tartalmát ők maguk határozhassák meg, az oktatást pedig általuk delegált személy végezhesse, aki más pedagógusok díjazásával azonos juttatást kap. Kereszténységgel szembeni erők megkérdőjelezik az iskolai, felekezeti hitoktatás jogosultságát, helyette inkább valamilyen semleges vallásokról szóló ismertetést, vagy egy vallásfilozófiailag neutrális erkölcstan tartanának helyesebbnek, vagy még annak a szükségességét is tagadják.
Janka Ferenc atyát, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának főtitkár helyettesét hallották.